4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! 2026. március 6-án, pénteken, szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Földi zarándokságom új napja igyekvőben afelé a híd felé, mely átvisz a túlsó partra, az örök élet partjára, oda, ahol téged, Uram, újra megtalállak, de most már fényességedben és dicsőségedben. Segíts, hogy ma figyelemmel odahallgassak szavaidra és sugalmazásaidra. Vezess mindig, hogy ki tudjam kerülni a veszélyeket, melyek utamon is reám leselkednek. Add meg nekem, hogy örömmel siessek fele barátom megsegítésére szükségeiben. Mária, Jézus anyja és a mi anyánk, vezess engem szent fiadhoz, és imádkozzál érettünk, most és halálunk óráján. E szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat a szeretetről ezúttal François Mauriactól kölcsönöztem. Szerinte nem lehet válogatni annak a lénynek a tulajdonságaiban, akit szeretünk. A maga egészében kell tekintenünk és szeretnünk, úgy kell vállalnunk, ahogy Isten adta nekünk. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő Leonórákat és Inezeket, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel, majd ezúttal is fellapozzuk a kalendáriumot, most március 6-a, fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük. Én pedig újabb műsorismertetéssel legközelebb 6 óra után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
Második János Pál pápa imája. Istenünk, irgalmas atyánk, aki szeretetedet fiadban, Jézus Krisztusban nyilatkoztattad ki, és kiárasztottad ránk a Szent Lélekben, a vigasztalóban, felajánljuk neked ma a világ és minden ember sorsát. Hajolj le hozzánk bűnösökhöz, gyógyítsd meg gyöngeségünket, űzz el tőlünk minden rosszat, add, hogy a föld minden lakója megtapasztalja irgalmasságodat, hogy benned, a Szent Háromság egy Istenben megtalálják mindig a remény forrását. Örök Atya, fiad keserves kínszenvedéséért és föltámadásáért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Amen. Thank you.
Hallgassák meg híreinket.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia március 3-án és 4-én tartotta tavaszi ülését Budapesten. A püspökök imádkoztak Erdő Péter bíboros mielőbbi gyógyulásáért. Az ülésen szó volt a magyar püspökök novemberi római látogatásáról, amelynek során 14. Leó pápa fogadja őket, valamint szentmiséket mutatnak be Róma fő bazilikáiban. A püspökök megkezdték az Igazságosabb és testvériesebb világot című 1996-os körlevél 30. évfordulójára készülő új dokumentum előkészítését, amely a mai társadalmi helyzetre reflektál majd az evangélium fényében. Tájékoztattak az új ima és énekeskönyv kiadásáról is. A püspöki konferencia támogatja 7 magyar ferences szerzetes boldoggáavatási eljárását, akik a 20. század üldöztetései idején haltak vértanú halált. 2027-re pedig meghirdették a hivatások évét, amely országos papi és szerzetesi találkozókat is magában foglal. Emellett szó esett a Mohácsi csata 500. évfordulójáról, a Caritas nagybőjti tartós élelmiszer gyűjtéséről és az egyházi 1%-os felajánlások fontosságáról is. A stratégiai kőolajkészlet az elmúlt években elégségessé vált, az energiabiztonság hosszú távon is fenntartható egy válsághelyzetben, hangsúlyozta a kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Arról is szólt, szinte folyamatosan ülésezik az energiabiztonsági tanács. Kijelentette, 250 000 tonna kőolajat felszabadítottak a stratégiai készletből. Ez biztosítja a 100 halombattai finomító működését. Ennek hatékony voltához elengedhetetlen, hogy az üzem uráli kőolajhoz is hozzájusson. A kormány a jövőben is minden rendelkezésére álló eszközzel hozzájárul a vidéki életkörülmények javításához, a kistelepülések népesség megtartó képességének fokozásához, mert a vidék alkotja Magyarország gerincét, hangoztatta Nagy István Villányban. Az agrárminiszter a részben a Magyar Falu program keretéből felújított helyi szociális és gyermekjóléti szolgálat épületének átadó ünnepségén kiemelte, a magyar kormány egyetlen faluról, kistelepülésről, kisvárosról sem feledkezik meg, és 2010 óta minden erejével a vidék megújításán is dolgozik. Ikonikus budapesti épületek kapnak különleges kék világítást pénteken, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekekre irányítsák a figyelmet, közölte a szervező Kikapcs alapítvány. A közlemény szerint Magyarországon körülbelül 112 000 sajátos nevelési igényű gyermek él, közvetetten pedig több 100 000 embert érint ez az állapot. Az akcióhoz a március 6-ai hétvégén több étterem és kávézó is csatlakozik. Múlt héten 45 300-an fordultak influenza-szerű tünetekkel orvoshoz a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ez az adat a múlt hetit megelőző héten 55 700 volt. Akut légúti megbetegedések halmozódásáról 2 jelentés érkezett, Hajdúbihar és Tolna vármegyéből. A tömeges megbetegedések egy bölcsödét és egy általános iskolát érintettek. Végül a pénteki időjárásról. Túlnyomóan derült napos idő várható, a délelőtti órákban keleten lehet még némi fátyol felhőzet az égen, majd délutára főleg nyugaton, délnyugaton képződhet átmenetileg kevés komoly felhő, csapadék nem lesz. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, de délnyugaton a délkeleti szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke pénteken 14 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. A pápa fogadta az osztrák köztársasági elnököt. Békés konfliktus rendezés. Interjú Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral. A megelőző háborúk azzal fenyegetnek, hogy lángba borítják a világot. Forrás. Sajgó Balázs atya elmélkedése Nagybőjt harmadik vasárnapjára. A pápa fogadta az osztrák köztársasági elnököt. Békés konfliktus rendezés. A szentszéki sajtóközpont tájékoztatása szerint a felek megelégedésüknek adtak hangot a szentszék és Ausztria között fennálló jó kétoldalú kapcsolatok miatt. Aláhúzták, hogy a katolikus egyház pozitívan hozzájárul a társadalmi közjó előmozdításához. Olyan aktuális kérdéseket is megvitattak, mint a migráció és a vallások közötti kapcsolat. A jelenlegi nemzetközi helyzetről, azon belül a konfliktusokról kiemelten is véleményt cseréltek, a nemzetközi közösség nagyobb szerepvállalását hangsúlyozva a békés megoldások keresésében.
Parolin bíboros. A megelőző háborúk azzal fenyegetnek, hogy lángba borítják a világot. Pietro Parolin bíboros interjút adott a Vatikáni Rádiónak a Közel-Keleten zajló eseményekről. Veszélyes a hatalom elsődlegessége által jellemzett multipoláris világ kialakulása. A Vatikáni Rádió főszerkesztője Andrea Tornielli beszélgetett a vatikáni államtitkárral az USA és Izrael által Irán ellen indított támadás után. Bíboros úr, hogyan éli meg ezeket a drámai időket? Hangzott az első kérdés. Mély fájdalommal tölt el, hogy a Közel-Kelet népei, beleértve a már amúgy is törékeny keresztény közösségeket is, ismét a háború borzalmaiba kerültek, amely brutálisan töri össze az emberi életeket, pusztítást végez, és egész nemzeteket sodor bizonytalan kimenetelű erőszak spirálba. Múlt vasárnap az úrangyala imádságában Leó pápa hatalmas méretű tragédiáról és egy helyrehozhatatlan szakadék kockázatáról beszélt. Ezek többet jelentenek, mint ékes szóló szavak, annak a pillanatnak a leírására, amelyet átélünk, válaszolta Parolin bíboros. Mi a véleménye az USA és Izrael Irán elleni támadásáról? Kérdezte a vatikáni újságíró. Úgy vélem, hogy a békét és a biztonságot a diplomácia kínálta lehetőségek révén kell ápolni és megvalósítani. Kiváltképpen a multilaterális szervezetekben gyakorolt diplomácia révén, ahol az államoknak lehetőségük van a konfliktusok vértelen és igazságosabb módon történő rendezésére, mutatott rá a vatikáni államtitkár. A II. Világháború után, amely közel 60 millió halálos áldozatot követelt, az alapító atyák az Egyesült Nemzetek Szervezetének létrehozásával meg akarták kímélni gyermekeiket azoktól a borzalmaktól, amelyeket maguk is átéltek. Ezért az ENSZ alapokmányában pontos iránymutatásokat igyekeztek adni a konfliktus kezelésre vonatkozóan. Ma úgy tűnik, hogy ezek az erőfeszítések kárba vesztek. Ráadásul, ahogy a pápa az év elején emlékeztette a diplomáciai testületet, a párbeszédet előmozdító és a mindenki közötti konszenzust kereső diplomáciát az erő az egyének vagy a szövetségesek csoportjainak diplomáciája váltja fel. És az a hit, hogy a békét fegyverekkel lehet elérni. A háború okairól szóló vitákban nehéz meghatározni, hogy kinek van igaza és kinek nincs. Az azonban biztos, hogy mindig áldozatokat és pusztítást fog okozni, valamint pusztító hatással lesz a civilekre. Emiatt a Szentszék előszeretettel hangsúlyozza, hogy a diplomácia által kínált összes eszközt fel kell használni az államok közötti viták rendezésére. A történelem már megtanította nekünk, hogy a politika csak a tárgyalás fáradtságos erőfeszítéseivel és az érdekek egyensúlyozására való odafigyeléssel növelheti a népek közötti bizalmat, mozdíthatja elő a fejlődést és őrizheti meg a békét, hangsúlyozta Pietro Parolin bíboros. A támadás indoka az új rakéták fejlesztésének megakadályozása volt. Röviden, egy megelőző háború, állapította meg a vatikáni újságíró. Ahogy az ENSZ alapokmánya is hangsúlyozza, az erő alkalmazását csak végső és legkomolyabb megoldásként szabad fontolóra venni, miután a politikai és diplomáciai párbeszéd minden eszközét felhasználták, miután a szükségesség és az arányosság határait gondosan mérlegelték, szigorú értékelések és megalapozott indokok alapján, és mindig a multilaterális kormányzás keretében, emlékeztetett Pietro Parolin bíboros. Ha az államoknak elismernék a saját kritériumaik szerint és nemzetek feletti jogi keret nélküli jogukat a megelőző háborúkhoz, akkor fennáll a kockázat, hogy az egész világ lángokba borulna, nyomatékosította a vatikáni államtitkár. A nemzetközi jognak ez a hanyatlása valóban aggasztó. Az igazságszolgáltatást az erő, a jog erejét az erő joga váltotta fel, azzal a meggyőződéssel, hogy a béke csak az ellenség megsemmisítése után születhet meg. Mekkora a súlya az elmúlt hetek hatalmas utcai tüntetéseinek, amelyeket véresen elfojtottak Iránban? Elfelejthetők-e? Kérdezte Andrea Tornielli. Semmiképpen sem. Ez is mély aggodalomra adott okot, válaszolta a vatikáni államtitkár. A népek törekvéseit figyelembe kell venni, és garantálni kell egy olyan társadalom jogi keretein belül, amely mindenkinek biztosítja a gondolataik szabadságát és nyilvános kifejezését, és ez vonatkozik a kedves iráni népre is. Ugyanakkor feltehető a kérdés, hogy vajon bárki is valóban hiszi-e, hogy a megoldás rakéták és bombák kilövésével érhető el. Miért van hanyatlásban a nemzetközi jog és a diplomácia ma? Kérdezte a vatikáni újságíró. Elhalványult az a tudat, hogy a közjó valóban mindenkinek hasznos, vagyis mások java nekem is jó, ezért az igazságosság, a jólét és a biztonság olyan mértékben valósul meg, amennyire mindenki profitálhat belőle. Ez az elv alapozza meg a multilaterális rendszer, vagy egy merész projekt, például az Európai Unió létrehozását. Ennek tudata elhalványult, ami egyre növelte az étvágyat az önérdek követésére. Ennek egy másik következménye is van. Az államok közötti kapcsolatokban a multilaterális diplomácia rendszere mély válságban van. Többek között az államok bizalmatlansága miatt a cselekvésüket korlátozó jogi korlátokkal szemben, mutatott rá Pietro Parolin bíboros. Ez a hozzáállás a hatalom akarásának másik oldalát képviseli. A szabad cselekvés vágyát, a saját rend másokra való rákényszerítését, a politika drámai, de nemes fáradozásának elkerülését, amely megbeszélésekből, tárgyalásokból, önmaga számára előnyök megszerzéséből és másoknak tett engedményekből áll. Kezd veszélyesen érvényesülni a multipolarizmus, amelyet a hatalom elsődlegessége és az önreferencialitás jellemez. Sajnos olyan alapelvek kérdőjeleződnek meg, mint a népek önrendelkezése, a területi szuverenitás és magát a háborút szabályozó szabályok, emlékeztetett a vatikáni államtitkár. Megkérdőjelezik és fokozatosan félreteszik a nemzetközi jog által felépített teljes apparátust olyan területeken, mint a leszerelés, a fejlesztési együttműködés, az alapvető jogok tiszteletben tartása, a szellemi tulajdon, valamint a kereskedelmi cserék és tranzitok. És mindenek előtt úgy tűnik, hogy elveszett annak a tudata, amit Immanuel Kant már 1795-ben megírt. A föld egyik részén bekövetkező jogsértés mindenhol érezhető. Bizonyos szempontból még súlyosabb a nemzetközi joghoz fordulás, amikor hasznunkra van, állapította meg Pietro Parolin bíboros. Mire utal? Kérdezte a vatikáni újságíró. Arra utalok, hogy vannak olyan esetek, amikor a nemzetközi közösség felháborodott és intézkedik, és olyanok is, amikor nem, vagy sokkal kevésbé teszi. Azt a benyomást keltve, hogy vannak olyan jogsértések, amelyeket szankcionálni kell, és olyanok, amelyeket tolerálni kell. Vannak olyan civil áldozatok, amelyeket el kell ítélni, és vannak olyanok, amelyeket járulékos károknak kell tekinteni, mutatott rá Pietro Parolin bíboros. Nincsenek elsőrendű és másodrendű halálesetek, és nincsenek olyan emberek sem, akiknek nagyobb joguk lenne az élethez, mint másoknak. Pusztán azért, mert az egyik kontinensen születtek, nem pedig egy másikon, vagy egy adott országban. Szeretném hangsúlyozni a nemzetközi humanitárius jog fontosságát, amelynek tiszteletben tartása nem függhet a körülményektől, vagy a katonai és stratégiai érdekektől, szögezte le a vatikáni államtitkár. A Szentszék határozottan megerősíti, hogy elítéli a civilek és a polgári építmények, például lakóhelyek, iskolák, kórházak és istentiszteleti helyek bevonásának bármilyen formáját a katonai műveletekbe, és felszólít az emberi méltóság sérthetetlenségének és az élet szentsége alapelvének állandó védelmére. Milyen rövid távú kilátásokat lát ebben az új válságban? Kérdezte Andrea Tornielli. Remélem és imádkozom, hogy 14. Leó pápa múlt vasárnapi felelősségvállalásra irányuló felhívása meghallgatásra talál, és eljut a döntéshozók szívéhez. Remélem, hogy a fegyverek zaja hamarosan véget ér, és visszatérnek a tárgyalásokhoz. A tárgyalások értelmét nem szabad kiüresíteni. Elengedhetetlen, hogy elegendő időt hagyjunk nekik a konkrét eredmények eléréséhez, türelemmel és elszántsággal dolgozva. Továbbá el kell ismernünk, hogy a nemzetközi rend mérehatóan megváltozott ahhoz képest, amelyet 80 évvel ezelőtt az ENSZ megalapításával alakítottak ki. A múlt iránti nosztalgia nélkül ellen kell állnunk a nemzetközi intézmények bármilyen delegitimációja, törvényessége csökkenésének, és elő kell mozdítanunk a nemzetek feletti normák megszilárdulását, amelyek segítik az államokat a viták békés rendezésében, a diplomácia és a politika útján, mutatott rá Pietro Parolin bíboros. Milyen remény van mindezek láttán? Kérdezte a vatikáni rádió főszerkesztője. A keresztények azért remélnek, mert bíznak az emberélet Istenben, aki a Getsemáni kertben megparancsolta Péternek, hogy tegye hüvelyébe kardját, és aki a kereszten első kézből tapasztalta meg a vak és értelmetlen erőszak borzalmait. Azért is remélnek, folytatta Pietro Parolin bíboros, mert a háborúk, a pusztítás, a bizonytalanság és a széles körben elterjedt rémület ellenére a világ számos részéről továbbra is felemelkednek hangok, amelyek békét és igazságosságot követelnek. Népeink békét követelnek, nyomatékosította a vatikáni államtitkár. Ennek a felhívásnak meg kell ráznia a kormányokat és mindazokat, akik a nemzetközi kapcsolatokban dolgoznak, és arra kell ösztönöznie őket, hogy megkettőzzék erőfeszítéseiket a béke érdekében, zárta interjúját a vatikáni rádiónak Pietro Parolin bíboros államtitkár.
Forrás. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Nagybőjt harmadik vasárnapjára.
A szamariai asszony története János evangéliumában olyan, mint egy lassan nyíló virág, vagy mint amikor a köd felszáll a völgyből, és lassan kirajzolódik a hegy csúcsa. A szamariai asszony szemével láthatom én is Jézust, és közben észrevétlenül az én szemem is tisztul. Mély és igazi találkozás történik közöttük, pedig Jézusnak legalább három oka lehetett volna, hogy ne álljon szóba a szamariai asszonnyal. Az első az, hogy asszony. A gyengébbik nemet alacsonyabb rendűnek tekintették. A második az, hogy szamariai. A zsidók és a szamariaiak gyűlölték egymást. És a harmadik az, hogy az asszony bűnössége miatt is elítélhette volna. Jézusnál azonban nincs de, és nincs ha. Ő három lépésben, három témakörben vezeti vissza az asszonyt Istenhez és saját magához. Az első, Jézus oda megy, ahol az asszonyt megtalálja. Belépik az asszony világába, komolyan veszi az ő valóságát, és közben nem támadja, nem erőlteti rá magát. a vízre irányítja a figyelmet. Nem fentről kezd, hanem lentről. Nem tanít, hanem beszélget. Nem az égből szól, hanem egészen közelről. Nem is csoda, hogy az asszony kezdetben csak értetlenkedik, mégpedig jogosan. A második lépésben az asszony kíváncsivá válik, mert szeretettel beszél vele. Nem érez semmilyen előítéletet Jézusban, és így fokozatosan tárul fel az ő élete, múltja és jelene. A hatodik férfival él, és az előző öt sem volt a férje. Jézus olyan tapintattal tárja fel az asszony múltját és jelenét, hogy az asszony nem ijed meg tőle, sőt, felismeri ő benne a prófétát. Ez pedig követi a harmadik lépés, az élet után a hitről beszélgetnek. Ekkor válik tanítóvá. Beszél a vízről, amely nem fogy el. Olyan szomjúságról, amit nem a torok érez, hanem a szív. Elhangzik az, hogy az igazi imádók lélekben és igazságban élnek. Ez nem azt jelenti, hogy fölöslegesek a szent helyek, hanem azt, hogy élő kapcsolat nélkül mit sem ér az épület, a hely. Isten nem keríthető be, nem sajátítható ki. Jézus fokozatosan fedi fel kilétét. Így keres Isten az embert. Így vezet végig a megtisztulás útján, mert jóvá még senkit sem sikerült szidni. Az asszony pedig felismeri ő benne a megváltót, és elindul, hogy másoknak is elmondja mindazt, amiben addig csalódott. Az életben, a vallásban, mindenben és mindenkiben. Így jön el értem is. Hétköznapi valóságomba lépik be, és ott szólít meg, ott érint meg. Nem a fejem fölött beszél el, hanem szeretettel szólít meg. Az ő jelenlétébe helyezve magam, feltárulnak múltam titkai, sőt, a jelen helyzetem is megoldódik, ha tényleg vele beszélek, és nem csak róla. Fokozatosan feltárulnak és megvilágosodnak bennem is azok a dolgok, amelyeket nem értek. Ehhez azonban tényleg beszélnem kell vele, és meg is kell hallgatnom őt. A szamariai asszony akkor talál vissza önmagához, amikor úgy tűnik, hogy nincs visszaút. Mert megjelenik neki valaki, aki rávilágít arra, hogy van egy olyan élő vízforrás, akiből mindig lehet meríteni, és közben nem fogy el. Ennek a forrásnak a vize nem csak szomjúságot csillapít, hanem állandóan éltet, frissít és megtisztít. Ha ebből a forrásból merítek, egyre őszintébb emberé válok. Nem húzom és nem halasztom a dolgokat, hanem igyekszem minden napot úgy élni, hogy ebbe az élő forrásba bele is tekintek, és igazi önmagamat látom. Nem gyűjtöm fel a problémáimat, hanem leteszem a fölösleges terheket. Egy szakember stresszkezelést oktat a közönségnek. Amikor felemel egy poharat, mindenki a megszokott félig üres vagy félig teli kérdésre számít. Ehelyett mosolyogva azt kérdezi: milyen nehéz ez a pohár víz? A válaszok 2 dekagramtól fél kilóig terjednek. A pszichológus így válaszol: a tényleges súly nem lényeges. Az érzet attól függ, milyen hosszan tartom a kezemben. Ha csak egy percig tartom, könnyű. Ha egy órán át tartom, megfájdul a karom. Ha egy napig tartom, a karom elzsibbad és megbénul. Egyik esetben sem változik a pohár víz súlya, de minél tovább tartom, annál nehezebbnek érzem. Majd így folytatja: az életben a stressz és az aggodalom olyan, mint ez a pohár víz. Gondoljunk rájuk egy kis ideig, és semmi sem történik. Gondoljunk rájuk egy kicsit hosszabban, és elkezdenek fájni. És ha egész nap rájuk gondolunk, megbénulunk. Képtelenek leszünk bármit is tenni. Isten mindig jelen van. Az élő vízforrás adott. Leülhetek rendszeresen lelkem kútjának peremére is átadni mindazt, ami nehéz, ami nyomaszt, ami terhel. Ennyi az egész. Nem nehéz. Csak őszintének lenni vele és magammal az ő csendjében.
Forrás. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Nagybőjt harmadik vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Öt óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia március 3-án és 4-én tartotta tavaszi ülését Budapesten. A püspökök imádkoztak Erdő Péter bíboros mielőbbi gyógyulásáért. Az ülésen szó volt a magyar püspökök novemberi római látogatásáról, amelynek során 14. Leó pápa fogadja őket, valamint szentmiséket mutatnak be Róma fő bazilikáiban. A püspökök megkezdték az Igazságosabb és testvériesebb világot című 1996-os körlevél 30. évfordulójára készülő új dokumentum előkészítését, amely a mai társadalmi helyzetre reflektál majd az evangélium fényében. Tájékoztattak az új ima és énekeskönyv kiadásáról is. A püspöki konferencia támogatja 7 magyar ferences szerzetes boldoggáavatási eljárását, akik a 20. század üldöztetései idején haltak vértanú halált. 2027-re pedig meghirdették a hivatások évét, amely országos papi és szerzetesi találkozókat is magában foglal. Emellett szó esett a Mohácsi csata 500. évfordulójáról, a Caritas nagybőjti tartós élelmiszer gyűjtéséről és az egyházi 1%-os felajánlások fontosságáról is. A stratégiai kőolajkészlet az elmúlt években elégségessé vált, az energiabiztonság hosszú távon is fenntartható egy válsághelyzetben, hangsúlyozta a kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Arról is szólt, szinte folyamatosan ülésezik az energiabiztonsági tanács. Kijelentette, 250 ezer tonna kőolajat felszabadítottak a stratégiai készletből. Ez biztosítja a 100 halombattai finomító működését. Ennek hatékony voltához elengedhetetlen, hogy az üzem uráli kőolajhoz is hozzájusson. A kormány a jövőben is minden rendelkezésére álló eszközzel hozzájárul a vidéki életkörülmények javításához, a kistelepülések népesség megtartó képességének fokozásához, mert a vidék alkotja Magyarország gerincét, hangoztatta Nagy István Villányban. Az agrárminiszter a részben a Magyar Falu program keretéből felújított helyi szociális és gyermekjóléti szolgálat épületének átadó ünnepségén kiemelte, a magyar kormány egyetlen faluról, kistelepülésről, kisvárosról sem feledkezik meg, és 2010 óta minden erejével a vidék megújításán is dolgozik. Ikonikus budapesti épületek kapnak különleges kék világítást pénteken, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekekre irányítsák a figyelmet, közölte a szervező Kikapcs alapítvány. A közlemény szerint Magyarországon körülbelül 112 ezer sajátos nevelési igényű gyermek él, közvetetten pedig több százezer embert érint ez az állapot. Az akcióhoz a március 6-ai hétvégén több étterem és kávézó is csatlakozik. Múlt héten 45.300-an fordultak influenza-szerű tünetekkel orvoshoz a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ez az adat a múlt hetit megelőző héten 55.700 volt. Akut légúti megbetegedések halmozódásáról 2 jelentés érkezett, Hajdúbihar és Tolna vármegyéből. A tömeges megbetegedések egy bölcsödét és egy általános iskolát érintettek. Végül a pénteki időjárásról. Túlnyomóan derült, napos idő várható, a délelőtti órákban keleten lehet még némi fátyol felhőzet az égen, majd délutára főleg nyugaton, délnyugaton képződhet átmenetileg kevés komoly felhő, csapadék nem lesz. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, de délnyugaton a délkeleti szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke pénteken 14 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Március 6-a péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Leonórákat és Inezeket. A Leonóra az Eleonóra önállósult rövidülése, amely az arab Elinor névből származik. jelentésem, Isten az én világosságom. Spanyol közvetítéssel került Franciaországon át Angliába, később pedig onnan terjedt el egész Európában. A Leonórák védőszentje az az Eleonóra angol királyné, aki férje halála után egy ideig fiával együtt kormányozta az országot, majd kolostorba vonult. 1291-ben hunyt el. Ismerünk és tisztelünk még egy másik boldog Eleonórát is, ő a francia forradalom idején Orange-ban kivégzett ciszterzita apáca volt. 1794-ben hunyt el. Az Inez, az Ágnes spanyol megfelelője. Jelentése szűzies, tiszta, szemérmes. A középkorban a latin agnus bárány szóval azonosították, a hasonló hangzás és a bárány jelképes jelentése alapján. Az Inezek védőszentje az az Ágnes, aki 13 éves római vértanú szűz volt. A keresztény ókor egyik legünnepeltebb szentje volt. Neve bekerült a Szent Mise első római kánonjába is. 304 körül hunyt el. Ismerjük és tiszteljük még Assisi Szent Ágnest is, aki Szent Klára húga volt, Clarissa apáca. Ő 1253-ban hunyt el. Valamint megemlítem prágai Szent Ágnest is. Ő harmadik Béla magyar király unokája volt, cseh királylány, aki miután jegyese meghalt, nem fogadott el újabb házassági ajánlatot, hanem a jámborságnak és a felebaráti szeretetnek élt. Alapított egy kórházat és egy Clarissa kolostort, majd maga is belépett oda. 1282-ben hunyt el. A jóisten éltesse sokáig minden kedves Leonóra és Inez nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. A most következő köszöntő zene az ünnepelteknek szól. Fogadják tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól sok szeretettel. A jóisten éltessen minden kedves ünnepeltet!
Szalad, és ha nem éppen vidám, akkor is halad, vagy mondhatnám, repül, mint szélben a kalap, és elszáll, mi elszáll, s a kérdés marad. Hey, 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 mikor növünk fel? Mikor növünk fel? Még magamnak jól beírom, aztán persze majd örökre titkosítom, mert csúnyán beszéltem, s azt mondtam, dílis, arra ki parányit infantilis. Hey, 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 mikor növünk fel? Hát mikor növünk fel? Ha nem is éppen önként, és el kell majd viseld az összes törvény, s mint gyermekek elől a kést, az ollót, elszárják előled, mi miért és hogy volt. Hey, 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 mikor növünk fel? Mikor növünk fel? Még sűrűn bejárunk, s ha manipulálnak, már kapitulálunk, s a gondon máig a legvonzóbb témánk, hogy menők vagyunk, s a többiek bénák. Hey, 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 mikor növünk fel? Hát mikor növünk fel?
Kalendárium. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Március 6-án velem együtt lapozhatják fel a kalendáriumot, és elevenítjük fel együtt a mai nap fontosabb, jelesebb évfordulóit. Először jó szokásunkhoz híven olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1475-ben született Michelangelo Buonarroti, olasz festő, szobrász, építész és költő. Az élet reneszánsz mestere és a barokk művészet atya volt. Firenzében kezdte tanulmányait, első Lorenzo de Medici volt a mecénása, aki megismertette a kor filozófiai áramlataival. 1496-ban Rómába ment, ahol megalkotta Piéta című márványszobrát. Az 1501-ben befejezett szobor Máriát ábrázolja, aki karjában tartja a halott Jézust. Michelangelo esztétikai felfogását, miszerint a lélek szépsége a test szépségében nyilvánul meg, jól tükrözi, hogy Máriát és Jézust fiatalnak ábrázolta. 1501-ben Michelangelo visszatért Firenzébe, ahol Dávid szobrán dolgozott. 1505-ben Rómába hívták, hogy megtervezze második Gyula pápa síremlékét, de az nem valósult meg. Ehelyett megbízták a Sixtus kápolna mennyezetének kifestésével. 1508-tól 1512-ig festette a bibliai jeleneteket a világ teremtésétől az angyali üdvözletig. 1515-ben elkészült a Mózes, 1516-ban pedig a Haldokló rabszolga című szobra. 1517 és 34 között Michelangelo ismét Firenzében, a Mediciek sírkápolnájában dolgozott. 1541-ben fejezte be utolsó ítélet című freskójával a Sixtus kápolnában lévő művét. 1547-től a Szent Péter bazilika építésének irányítását vette át, amelynek kupoláját az ő tervei szerint építették. 1887-ben született Holló László, Kossuth-díjas magyar festő. Az Alföldi iskola egyik jeles képviselője volt ő. Művészet szemléletében a munkácsi tradíciót és a nagybányai iskola hagyományait követte. Művészetére jellemző volt az, hogy a 19. és 20. század fordulóján élő művészeti irányzatok eredményeit is hasznosította az alföldi emberek és tájak megjelenítésében. 1924-ben született Sarah Caldwell, amerikai karmesternő, producer és impresszárió. 1957-ben alapította meg az Opera Company of Boston-t, 1976-ban pedig ő volt az első nő, aki vezényelte a New Yorki Metropolitan zenekarát. 1927-ben született Gabriel Garcia Márquez, Nobel-díjas kolumbiai író, regényíró, elbeszélő. 1982-ben irodalmi Nobel-díjat kapott regényeiért és elbeszéléseiért, melyekben fantasztikum és valóság ötvöződik mesterien, s mert a sajátos képzeletvilágú művek révén ábrázolja földje életét és konfliktusait. Beutazta Dél-Amerikát, elidőzött Havannában, Caracasban, Bogotában és Mexikóvárosban. 1967-től 10 évet töltött Európában. Munkatársa volt több lapnak is Barcelonában, majd Mexikóban élt, ahonnan 1982-ben tért vissza hazájába. Még ugyanebben az évben irodalmi Nobel-díjjal tüntették ki. Magyarul is olvasható művei például az Ezredes úrnak Nincs, aki írjon, a Száz év magány, a Pátriárkák alkonya és a Szerelem a kolera idején. 1930-ban született Lori Mazel, amerikai karmester, hegedűs és zeneszerző. A Pittsburghi Egyetemre iratkozott be, ahol nem zenét, hanem nyelveket, matematikát és filozófiát tanult. Emellett hegedült is a Pittsburghi Szimfonikus Zenekarban. A zenekar karmestergyakornoka lett 1950-től. Emellett ösztöndíjjal tanult tovább Olaszországban és Németországban. Ezekben az időkben folyamatosan koncertezett, többek között fellépett Budapesten is. Több vezető szimfonikus zenekart is dirigált, például a londoni szimfonikusokat, vagy a berlini rádió szimfonikus zenekarát, amelynek zeneigazgatója is lett. Fellépett többek között az edinburghi, a luzerni és a salzburgi fesztiválokon is. Opera karmesterként is jeleskedett, meghívták vezényelni a Metropolitanbe és a Milánói Scalába is. Több ízben is vezényelte a bécsi szimfonikusok újévi koncertjét, legutoljára 2005-ben. 2012-től 3 éves szerződéssel a müncheni filharmonikusok vezető karmestere volt, azonban halála előtt 1 hónappal, 2014 júniusában egészségi állapotának megromlása miatt lemondott erről a tisztségéről. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1867-ben hunyt el Hild József, építész. A hazai klasszicista építészet egyik legnagyobb alakja volt ő, a reformkori Pest arculatának kialakításában meghatározó szerepet játszó építész volt. Hild János építész fia, Hild Viktor újságíró nagyapja. Hogy csak néhány példát említsek alkotásaiból, Esztergomban az ő tervei alapján épült a takarékpénztár épülete, valamint a bibliotéka, és az ő tervei szerint fejezték be a papnevelő intézet épületét is. Szinte észrevétlenül távozott abból a városból, amelynek annyi száz épülete fogamzott az ő képzeletében. 1867. március 6-án, tehát a mai napon hunyt el tüdőgyulladásban. Sírja a Kerepesi temetőben található. Épületei közül megemlítem még az egri székesegyházat, a ceglédi református templomot, a bajai kálvária kápolnát, a szilvásváradi református templomot, ahogy már említettem, az esztergomi takarékpénztárat és a városban található papneveldét, valamint Budapesten a Szent István bazilikát, melyet halála után Ybl Miklós fejezett be. 1923-ban hunyt el Seprődi János zenetörténész, folklorista. A régi magyar zene felfedezője és kutatója volt ő Vikár Béla, Kodály Zoltán és Bartók Béla mellett. Tanulmányai közül megemlítem a marosszéki dalgyűjteményt és az Emlékirat a magyar zene ügyében című művét. 1967-ben hunyt el Kodály Zoltán zeneszerző, zenetudós, népzenekutató, zenepedagógus. 1882-ben született, igen fiatalon és önerőből tanult meg játszani négyféle hangszeren. 18 éves korától a bölcsészkarral párhuzamosan a Zeneakadémiára is járt, ahol 25 évesen már tanárként dolgozott. Zenedarabjaiban könnyen felismerhető, hogy érdeklődésének alapja elsősorban a magyar népdal és népzene volt. Kortársával és barátjával, Bartók Bélával együtt hosszú évekig járták a magyar falvakat, hogy összegyűjtsék a még fellelhető népdalokat. A 20-as években már külföldön is játszották darabjait, de első igazi sikere 1923-ban volt a Psalmus Hungaricus. Majd ezt követte a Hári János és a Székely Fonó. Hírnevét nem csak műveinek, de zenepedagógusi munkásságának is köszönheti. Kifejezetten gyerekkarok számára mintegy 50 művet írt. A zenetanításban pedig máig is világszerte alkalmazzák a Kodály módszert. Mindent megtett annak érdekében, hogy a magyar népművészetet világszerte minél többen megismerhessék. Számos kitüntetést kapott, több egyetemnek volt díszdoktora, mindemellett megkapta a Kossuth díjat is. 85 éves korában, 1967-ben hunyt el a mai napon. 1986-ban Budapesten hunyt el Bodrogi Tibor etnológus, aki tanulmányait Budapesten az ELTE bölcsészettudományi karán néprajz ősrégészet szakon végezte. 1948-tól volt muzeológus, 61 és 68 között a Néprajzi Múzeum főigazgatója volt. Majd a Magyar Tudományos Akadémia néprajzi kutatócsoportjának tudományos osztályvezetője lett, 1978-tól haláláig pedig igazgató helyettesen. Muzeológusként több tanulmányúton is járt Afrikában, Észak-Amerikában, Ausztráliában és Kelet-Ázsiában. A Néprajzi Társaság alelnöke is volt. Fő kutatási területe az etnológia, különösen a művészetetnológia, szociálantropológia volt, területileg Óceánia és Indonézia néprajza volt. A nyugat-európai etnológiai klasszikusoknak, mint Morgan, Fraser vagy Birkett Smith, magyar fordítója és interpretálója is ő volt. Tanulmányai és cikkei a hazai és külföldi szaklapokban jelentek meg. 2003-ban Budapesten hunyt el Mádi Szabó Gábor, Kossuth díjas magyar színész, aki Nyíregyházán született 1922. augusztus 30-án. A Madách Színházban kezdte pályáját, majd játszott a Nemzeti Színházban, az Ifjúsági Színházban, a Petőfi Színházban, a Víg Színházban, a Szolnoki Szigligeti Színházban és a József Attila Színházban. 1970-ben Pécsre szerződött, 72-től újra a Víg Színház, 86-tól a budapesti Katona József Színház tagja volt. Átütő egyéniség volt, a színészi eszköztár legegyszerűbb eszközeivel is képes volt a legszélsőségesebb indulatok ábrázolására. Több filmben és tévéjátékban is sikeres alakítást nyújtott. Például a Szentpéter esernyőjében, a Szegény gazdagokban, a Napfény ízében, az Egri csillagokban, a Fogságom naplójában, a Juliánus barátban vagy a Szórádházban. Szinkron szerepei közül megemlítem, hogy ő volt Anthony Quinn, Sean Connery és Mario Adolf jellegzetes magyar hangja. 2009-ben Budapesten hunyt el Horváth Teri Kossuth díjas és kétszeres Jászai Mari díjas magyar színésznő, érdemes művész, aki a Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után az Ifjúsági Színházhoz, majd a Madács, a Jókai és a Tália Színházhoz került. 1973-ban kapott Kossuth díjat, Jászai Mari díjban pedig kétszer is részesült 1956-ban és 1964-ben. A közönség láthatta őt többek között Nyilas Misi szerepében, Móricz Zsigmond Légy jó minthalálig című művében, vagy Fejes Endre Rozsda temetőjében Pék Mária alakjában, de Rozikaként is Sarkadi Imre Út a tanyákról című művében. Élete történetét a Sári Gyöp című 1978-ban megjelent önéletrajzi könyvében foglalta össze. A színésznő férje Konfár Gyula Munkácsi díjas festőművész 2008. szeptemberében hunyt el. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1447-ben választották pápává 5. Miklóst, aki a katolikus egyház trónjára a 208. pápaként került. Személyében, alapjaiban új fejezet kezdődött a pápaság történetében. A látványos összeomlás után Miklós a reneszánsz, és ami sokkal fontosabb, a humanizmus oszlopaira építette fel pápaságát. 5. Miklós tekinthető az első igazi reneszánsz egyházfőnek. Az ő regnálása alatt tartották az 5. szentévet, és még ebben az időben esett el végleg Konstantinápoly. A politikai eseményeket Miklós pontifikátusa során folyamatosan végigkísérte a művészetek pártolása és Róma szépülése. 1521-ben Magellán felfedezte Guam szigetét. 1853-ban mutatták be Velencében Giuseppe Verdi Traviata című három felvonásos operáját. Ki gondolná, hogy 1899-ben Felix Hoffmann szabadalmaztatta az aspirint. A focisták kedvéért pedig megemlítem, hogy 1902-ben alapították meg a Real Madridot. És végül, de nem utolsó sorban, Gánában ma van a függetlenség napja, és a mai nap egyben a Nemzetközi Energiatakarékossági Világnap is. Kedves hallgatóink, március 6-ai kalendáriumunkat hallották.
Hey, hey.